Krisztus. Kedves hallgatóim! A tridenti zsinatot követő időben, a katolikus egyház megújulása idején papok, szerzetesek mellett sorra bukkantak fel jámborasszonyok is, akik egy-egy női szerzetesrend alapítóéként járultak hozzá a hívő élet megújításához, idővel pedig a szentek sorába kerültek. Közéjük tartozott Jean-François Frémiot de Chantal, ahogy mi ismerjük, Chantal Szent Franciska is, aki 1572-ben a burgundiai Dijonban született. Korán özvegységre jutott édesapja gyermekeit vallásos szellemben nevelő, tehetős hivatalnok neves, a helyi parlament tartományi bíróság elnöke volt, öccse pedig papi pályára lépett, és időben Bourget érseki székébe emelkedett. Maga Franciska 20 esztendős volt, amikor 1592-ben férhez ment Christophe de Chantal báróhoz, egy vimágias szellemű katonatiszthez, aki ősei között ugyan szent életű felmenőket tudhatott, ő maga azonban főleg párbajhősként volt ismert az úri társaságban. Kettejük házasságából 6 gyermek született, akik közül 4 érte meg a felnőtt kort. 9 esztendei házasság után azonban Chantal báró vadász balesetben meghalt, a fiatal özvegy pedig hazaköltözött apjához, majd apósára, birtokára, Montelón városába ment át. Élete nagy fordulata akkor érkezett el, amikor 1604-ben találkozott a közeli Dijonban nagybölti beszédsorozatot tartó Szalézi Ferenccel. Franciska a prédikáció hatására azonnal elhatározta, hogy gyóntatójának, lelki vezetőinek nyeri meg az ekkor már nagy hírű püspököt. Ferenc kezdetben vonakodott, de a fiatalasszony szerint erőszakkal rávette kívánsága teljesítésére. Franciska ettől az időtől kezdve a gyóntatója által tanácsolt szigorú szabályok szerint élt, árvákat, szegényeket is tápolt, de betegek, haldoklók mellett szolgált. Az az elhatározás is megérlelődött benne, hogy apácaként belép a karmelita nővérek közösségébe, végül azonban Ferenc tanácsára másként döntött. Közösen úgy határoztak, hogy Franciska új önálló szerzetesi közösséget alapít, a vizitációs nővérek közösségét, amelynek tagjai szociális munkát, a betegek, elesettek, szegények felkarolását tekintik feladatuknak, a testi mellett azonban lelki támaszt is adni kívánva gyámorítottaiknak. A rend formálisan 1607 húsvétján jött létre úgy, hogy patrónusa a rendi szabályzatának megfogalmazója Szalézi Ferenc lett, aki Annecyben püspöki székhelyén még egy épületről is gondoskodott az első nővérek számára. Kettejük kapcsolatát a közös munka mellett tovább erősítette, hogy 1610-ben rokoni kapcsolatba kerültek, amikor a püspök öccse Franciska legidősebb lányát vette feleségül. A szerveződő közösséghez, amely 3 nővér részvételével alakult meg, az első időben még 10 csatlakoztak, fiatal lányok és özvegyasszonyok, olyanok, akik vonzódtak a karitatív munkához, nem akartak viszont a hagyományos apácarendek által megkívánt hivatásuk az emberek közötti munka gátlását jelentő szigorú klauzúrában a világtól elzárva élni. Miközben a nővérek száma szépen gyarapodott, közösségeik nyitottsága miatt számos bírálat érte őket. Ezek elhárítására Szalézi Ferenc új szigorú a rendet szemlélődő közösséggé formáló, ágostanos szellemiségű regulát készített, mely elindította a nővéreket a kontemplatív, ám a világgal is kapcsolatban maradó rendéválás útján, sőt, nekik írta Isten szeretetéről című értekezését is. A következő időben Franciska, mint az új közösség főnökasszonya, gyakran volt úton. Rendszeresen felkereste gyermekeit. Más útjai során újabb és újabb házakat nyitott Lyonban, Moulinsben, Grenoble-ban és Bourgetban. 1618-ban a Párizsban tartózkodó Szalézi Ferenc felszólította arra, hogy magában a fővárosban is alapítson zárdát. 1619-ben meg is nyílt az új párizsi ház, amelynek élén a következő években Franciska állt. Ekkor ismerkedett meg az ugyancsak Párizsban időző Páli Vincével, aki Szalézi Ferenc kérésére magára vállalta a zárda felügyeletét, a nővérek lelki vezetését. Nagy megrendülést jelentett számára 1622-ben Szalézi Ferenc halálhíre, melynek hatására elhagyta Párizst, és visszatért Annecybe. 5 esztendővel később újabb gyász érte, amikor az angolokkal és az ügenottákkal történt fegyveres összecsapásban meghalt a fia. Franciska gondoskodására szoruló özvegye mellett egy 5 esztendős kislányt hagyva hátra, aki később Madame de Sévigné néven híres íróvá lett. De embert próbáló idő volt számára és nővérei számára az 1628-as esztendő is, amikor Pest is pusztított Burgundiában. Franciska helyén maradt, ápolta, bátorította a helyieket, a zárda készleteiből támogatta a rászorulókat. Amikor 1632-ben elhunyt Michel Favre atya, Szalézi Ferenc egykori gyóntatója, a közösség lelki támasz nélkül maradt. Franciskán pedig búskomorság, lelki kimerülés vett erőt. Ám ezen sikerült túljutnia, így 1635-36-ban már sorra látogatta a közösség házait, melyek száma ekkorra már 65-re gyarapodott. 1641-ben tisztelője Montmorency hercegnő meghívására még Párizsba látogatott, ahol az anyakirálynő Ausztriai Anna és a gyermek 14. Lajos is nagy tisztelettel fogadta. Hazatérőben viszont tüdő és mellhártya gyulladásban esett ágynak, és 1641 végén Moulinben távozott az élők sorából. Annecyben, Szalézi Ferenc közelében temették, az egyház pedig 1751-ben emelte a boldogok, 1767-ben a szentek sorába. Lányai, a vizitációs nővérek, akik a világ számos részén rendelkeznek ma is házakkal, azóta őrzik alapítójuk emlékét. Nehezebb életú több hányattatás kísérte egy másik jelentős művet hátrahagyó rendalapító asszonynak, Méri Vardnak, ahogyan mi ismerjük Vard Máriának az életét. Mária 1585-ben született Mulvisben előkelő nemesi család gyermekeként. A família számos más angol úri nemzetséghez hasonlóan az anglikán szakadás után is megmaradt ősei Róma hű, katolikus hitén. Ez első Erzsébet királynő hosszantartó rosszemlékű uralkodása idején nem kevés kockázattal járt, hiszen a hitüket titokban gyakorló katolikusokat árulónak a monarchia ellenségeinek tartották. Ennek megfelelően nem csupán az egyház illegalitásban működő papjai szerzetesei, de az őket rejtegetők támogatók, vagy akár csak a katolikus hitet őrzők is komoly büntetésre, börtönre, kínzásra, birtok elkobzásra, nem ritkán vérpadra számíthattak. Mária ilyen hitvalló családban nevelkedett fel, és már fiatalon elhatározta, hogy szerzetes nő lesz. Mivel a szerzetes élet felszámolása után erre otthon nem adódott mód, számos más papnak vagy apácának készülő honfitársához hasonlóan 1606-ban a kontinensre utazott. Családja, ismerősei ellenezték lépését, mert abban a szorongattatásban élő angol egyház cserben hagyását látták, ő azonban nem tágított. Így a csatorna túloldalára a francia földön lévő Saint-Omerbe utazott, ahol noviciaként belépett a vallon klarisszák közösségébe. Ám itt nem találta a helyét, ezért néhány angol társnőjével együtt a következő évben önálló rendházat alapított a városban. Innen azonban rövidesen hazatért, hogy szerzetesi köteléken kívül laikusként folytassa családról családra, házról házra járva a katolikus hit megőrzése érdekében végzett illegális munkát. Ekkor már világosan látta, hogy a túlélés útja az oktatási, nevelési tevékenységben van, ezért úgy döntött, hogy önálló közösséget alapít katolikus lányok képzésére, a velük közösen végzendő karitatív munkára. Mivel ezt is csak külföldön tehette meg, 1611-ben 7 társnője és az őket követő fiatal lányok társaságában ismét Saint-Omerbe ment, ahol Institutum Beate Mariae Virginis, Boldogságos Szűz Mária intézetet nevet viselő, főhivatásának a lánynevelőist tekintő közösséget alapított. Olyan apáca közösséget képzelt el, melynek tagjai klauzúra és zsolozsma nélkül a világ felé nyitottan végzik tevékenységüket, a korabeli özvegyasszonyok egyszerű sötét öltözékét viselik, életformájukat a férfi rendek közül leginkább a Jézus Társasága a jezsuiták szabályzatához igazítják. Vállalkozása már az első időtől sikeresnek bizonyult, hiszen a tagok száma rövid idő alatt elérte a 100-at, majd pedig újabb és újabb alapításokra is sor került Európa számos városában. Mária egy idő után visszatért Londonba is, ám itt a hatóságok első számú közellenségnek minősítették, a már külföldön angol kisasszonyoknak nevezett közösség terjedését azonban nem tudták megakadályozni. Ám sok gond adódott a hivatalos egyházi jóváhagyás megszerzése körül. Ennek oka az volt, hogy apáca rend esetében ebben az időben merőben szokatlan volt a klauzúra és a közös zsolozsma elhagyása, valamint az, hogy az új rend ki legyen véve a helyi ordináriusok joghatósága alól, legyen úgynevezett pápai jogú társulás. Máriának az a szándéka is élénk visszatetszést keltett, hogy a rendi statútum lényegében a jezsuita rend szabályzatával legyen azonos. Így Jézus Társasága ekkor már az egyházban és azon kívül is szép számú ellensége kivétel nélkül felsorakozott az új kezdeményezés ellen, de a jóváhagyást a jezsuiták is ellenezték. Az ő tiltakozásuk fő oka az volt, hogy nem kívántak jezsuita nőket látni az egyházban, így határozottan elvetették a lehetőségét, hogy egy új apácarend a Jézus Társasága női ága legyen. A jóváhagyás körül hosszú húzavona kezdődött, az ügyben Máriának többször Rómába kellett utaznia. Közben a Boldogságos Szűz Mária intézete szépen fejlődött, egyre több nővér és növendék csatlakozott a munkához. Az 1620-as évek végére már házuk, intézetük volt, Saint-Omer mellett Londonban, Liège-ben, Kölnben, Trierben, Nápolyban, Perugiában, Münchenben és Bécsben is, az pedig, hogy a jezsuiták sem voltak egységesek egy ilyen típusú, minőségi elit nevelő női közösség megítélésében, az is mutatja, hogy Pázmány Péter esztergomi érsek is felkérte a rendet egy pozsonyi ház megalapítására. A jóváhagyás ügye azonban 1631-ben drámai fordulatot vett. Ekkor 8. Orbán pápa feloszlatta a közösséget, magát Máriát pedig, akit Münchenben kolostori fogságra vetettek, eretnekség végtében marasztalt el. Így a rend megszűnt ugyan, de a nővérek nem szélettek szét, folytatták a munkát, Mária pedig elérte, hogy 1632-től Rómában a Szentatya felügyelete alatt újjászervezzen egy házat. Hamarosan azonban, mivel a várt általános jóváhagyás nem érkezett el, visszatért Angliába, ahol Londonban, majd Yorkban dolgozott. 1645-ben Haworthban bekövetkezett haláláig. Maga a rend csak 1703-ban kapott új szabályzatot, az alapító tiszteletét azonban a nővérek számára 1749-től egészen 1908-ig pápai rendelkezést tiltotta. Maga a rend 1877-ben nyert végleges pápai jóváhagyást, 1978-ban kapott Jézus Társaságához hasonló jogállást, 2002-ben pedig új kongregáció Jézu néven a világ sok pontján, így nálunk is működési lehetőséget. Kedves hallgatói, mennyit mára? Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották. Mária Rádió.